Tehát előadásom címe Pandora szelencéje, betegség, katalógusok 18. századi verses színjátékaiban. Előadásomban azt szeretném körüljárni, hogy a dramatikus beszédmód keretein belül hogyan jelenik meg a betegség, mint téma, illetve mint allegorikus büntetés, a bűnös élet, a szenvedélyek elburjánzása, az életszabályok be nem tartása, stb. Miatt. Azért gondolom érdekesnek ezt a témát, mert ha megnézzük a konferencia programját, abból is kiderül, hogy a betegség tematikája a modernitás kora előtt leginkább az orvosi, illetve a teológiai prózai traktátusokhoz kötődik a köztudatban, míg a modern irodalomban, a magyar és a világirodalomban egyaránt a líra, a betegség tudatnak, a betegség metaforának a megjelenési helye. Jean Ménard, aki a klasszicista francia színháznak a betegség metaforához való viszonyát vizsgálta, megjegyzi, hogy bár a betegség és az orvoslás, mint dramatikus művek témája, nagyon is kézenfekvő lenne, sokkal kevesebbszer jelenik meg önmagában, mint ahogy azt például a mai orvos sorozatok vagy szappanoperák alapján is várnánk. Ugyanakkor éppen a dráma az a műnem, amelynek gyógyító erejét Arisztotelész katarzisz fogalmának reneszánsz értelmezéséből adódóan minden drámaelmélet hangsúlyozza, kiemelve a szenvedélyektől, a félelemtől való megtisztulást, mint a katarzis velejáróját, tehát érdekes módon éppen ez, vagyis a dráma, mint műfaj válik maga is részévé a betegségektől és a megbetegítő szenvedélyektől való gyógyításról szóló diskurzusnak. Vannak azonban kivételek. A 17. század közepén először a komédia, majd a tragédia keretei között jelennek meg olyan művek, amelyek központi témája a szereplőknek a betegséghez való viszonya, illetve a lelki érzelmek betegségé válása. A legemblematikusabb szerző Molière, akinek a vígjátékai között három olyan is van, amely a korabeli gyógyítással, gyógymódokkal, az orvosi hivatással foglalkozik. Amit mi leginkább emlegetni szoktunk, az a Médecin Malgré Lui, vagyis a Bot csinálta doktor, de a Le Médecin Vola, a Le Docteur Amoureux, de már a betegség tudat torz formáját, a hipohondriát bemutató Le Malade Imaginaire, vagy a L'amour Médecin, a szerelem mint orvos, és jelzi ennek a témának a reprezentatív megjelenését nála, illetve a kortárs Jean de Rotrou-nál, aki szintén írt egy olyan vígjátékot, ami a hipohondriáról szólt. A téma megjelenését több dolog is inspirálta. Egyrészt az a 17. században való újrafelismerése a test és a lélek közötti bonyolult interferenciának, ami erre jellemző. Másrészt az az elméleti alap, hogy a színház a saját céljait leginkább az érzelmek plasztikus bemutatásával, a szenvedélyek lefestésével éri el. És ezek közül között az őrület, a féltékenység, a melankólia és még jó néhány egyéb fogalom orvosi értelemben is használatos. Molière jelen vígjátékainak tehát erős pszichológiai háttere van, orvosfigurái viszont a Comédie dell'arte hagyományait folytatják a francia színpadon, a dottore és a pedante figuráját, a farsz jelenetekben pedig a dogmatikus merev orvoslás paródiáját látjuk viszont. Ugyanez jellemzi a balett komédiáit is, akár a már emlegetett képzelt beteget, akár a Monsieur de Pourceaugnac-ot, ami szintén egy olyan balettkomédia, aminek az első két felvonásában az orvosok és a patikusok énekelve és táncolva gyógyítják a búskomorságot, és ezt ajánlják a betegeiknek is. Ez a farsz jelenet a magyar színpadokon majd a bohózat megfelelője lesz. A klasszicista tragédiák között nincs olyan, amely már a címében utalna a betegség tematikára, ez azonban nem jelenti azt, hogy a dráma szervező erői között nincs ott a testet, lelket megbetegítő szenvedély, ami a valódi betegség tüneteivel ruházza fel a drámai hősöket. Erre az egyik legjobb példa a Jean Racine Phèdre című tragédiája, amelyre még visszatérek. Magyarországon mai ismereteink szerint 1747-ben az eperjesi jezsuita kollégiumban kezdődik el Molière színpadi recepciója. A hamarosan magyar nyelvűvé váló Molière kultusz a jezsuita és a piarista iskolákban elsősorban az urhatán polgárt kultiválta. A protestáns kollégiumi hagyományban viszont Molière orvosi tematikájú vígjátékai és balettkomédiái lettek népszerűek. A Bot csinálta doktort a nagyenyedi református kollégium diákjai fordították le 1791-ben, a szöveg a Próba című zsebkönyvben jelent meg, a kritikai kiadása pedig a Régi Magyar Drámai Emlékekben. Főhőse ez Ganarel, akit a felesége furfangja és jó néhány botütés tesz orvossá, remekül feltalálja magát az áll doktor szerepében. A halandzsa latin diagnózist így fordítja le az álmélkodó Girondnak. Ez a nyelve nem forog hatásának oka jő bizonyos humorokból, melyeket mi tudósokul humorész pekkantészeknek hívunk, gőzölgések formáltatván a B-folyó matériák által, és pedig len ezek felemelkedvén a betegség lakhelyébe, felkelvén bal oldalról, ahol van az embernek a mája, mennek jobbkéz felül, ahol van a szív, és már ebből az lesz, hogy a tüdő közösülvén az agyvelővel, melyet mi görögül nazmusznak hívunk, a vénakába közbenvetése által, melyet mi zsidó jubilénak nevezünk, összetalálkozik útjában a megmondott gőzölésekkel. Éppen valósággal ez az oka, hogy az úr leánya néma. A magyarországi késő klasszicista kollégiumi színjátszásban azonban már ezek előtt a fordítások előtt is készült egy olyan orvoslás paródia, amely egyrészt Molière-t, másrészt a kollégiumokban szokásos iskolai témájú bohozatokat követte. Szatmári Paksi Sámuel Pandóra című mítosz paródiája, melyet 1773-ban mutattak be a Sárospataki Református Kollégiumban. Ennek a kollégiumnak volt a diákja Kazinczy Ferenc is, sőt, Szatmári Paksi Sámuel tanítványaként valószínűleg részt vett vagy látta az előadást. Kazinczy 1797-ben a börtönben azt kérte, hogy küldjék be neki a Bocsinált a doktor eredetiét, és 1797-ben ott fordította le azt. A sokféle intertextuális hagyományt és műfaj elemet ötvöző, a protestáns kollégiumi színjátszás hagyományaiban szerveskedő, illeszkedő Pandórában Aesculapius gyógyítja meg a hét főbűn áldozatait, s mellettük azokat is, akik saját jellemhibájuk miatt szenvednek el mulatságos testi torzulásokat és fájdalmakat. A dráma alaptémája az, hogy a sokféle bűnben tobzódó emberek megbüntetésére Jupiter pestissel sújtja a világot, de végül Temis kérésére megszünteti a járványt és leküldi a földre Aesculapius két segédjével, hogy meggyógyítsák a nyavajától szenvedőket. A korabeli gyógymódok parodisztikus felsorolása, a sokszor nyers, szókimondó humor mellett azonban ez a protestáns játék sem nélkülözi azt a nagyon hatásos morális konklúziót, melyet az Aesculapius által feltámasztott fiú mond el a jelenet végén, és a bűnnek és a büntetésnek ugyanazokat a dimenzióit mutatja meg a nézőknek, mint a csíksomlyói pasiók. Láttam, s eljártam én már a más világot, ki nem beszélhetem azt a boldogságot, sem azt a rettentő boldogtalanságot, mely követi a jót vagy a gonoszságot. Elfogodott szívem, alig beszélhetek, csak éppen ez egy szón vagyom még veletek, míg időtök vagyon, s míg fennáll értetek, a halálról sokszor megemlékezzetek. Egy év múlva már a fiatal, mindössze 25 évesen elhunyt Szatmári Paksi Sámuel poétika professzor felett mondanak hasonló halotti beszédeket a tanítványai és a kollégái, ez a 14 megemlékezések kötetben meg is jelent. A jelenet sikerét felhasználva Szatmári Paksi Sámuel a Fédra történetét feldolgozó Elvádolt ártatlanság című darabba is beillesztette a gyógyítás jelenetét. Fédra maga is a szerelem betege. Azt mondja, nincs aki olajt töltene eleven sebébe. Panaszkodik Hippolitusnak, aki először megszánja őt. Elvész, ha nem megyek, mondja Hippolitus. Élte virágában, mert nagyon kínlódik szerelem lángjában. Amikor Hippolitus meghal, Diana hivatja Aesculapiust, hogy keltse életre, de a sikeres feltámasztás után sorra jön a többi beteg is, akik mind tőle remélik a gyógyulást. Az orvos utasításai pápai Párizs Ferenc, illetve a korabeli orvosi könyvek utasításait parodizálják. Például pápainál a guta ütött embernél ezt a javaslatot olvashatjuk. Keveset egyék, mennyit a gyenge gyomor megbírjon, az pedig légyen könnyű emésztő. A mustár minden nap légyen borral, hanem ha vízzel elegíti, ne éljen, jobb a méser és a főtt víz fahéjjal. Nappal ne aludjék, süveg nélkül ne hájon, azt is előbb gyantafüsttel megfüstölvén úgy nyomja a fejébe. Meleg ruhával tagjait gyakorta dörzsölgesse. A drámában ennek paródiájaként is Aesculapius tanácsa ez a bolond kevének, vagyis annak, aki a szuperbia bűnében él. A kávét tejfellel nem jó innya, a süvegedet nem árt néha levenni, a ruházkodást csak az erszényhez kell szabni, a nyakadat nem jó merően tartani, tanult emberek közt forogj, az orrodat káros sokat fintorgatni, menj a patikáriushoz, ezt a recipét alázatosságnak hívják. a borbetegének gyógyítása. Napközben vizet igyál, délbe bort, de vízzel egy pohárral csak. Ecetes tenni ártalmas, az égett bor veszedelmes. Amikor a süketember jelentkezik az orvosnál, akkor arra utasítja a szolgáját a mester, hogy cseppentsen a fülébe egy-két cseppet, ami hatni is kezd. Pápai Páriznál hasonlóképpen olvashatjuk, a fűszerszám szegfüvet megtörvén vesd eleven szélre, és annak füstivel tölcsér által füstölje gyakran füleidet. Mindjárt az ilyen füstölés után rúta, vagy keserű mandula, vagy barackmagolajat melegen eressz a fülbe, és úgy feküdjél le. A himlőhelyest kenőccsel, a félig vak embert, ugye a szemének a meggyógyításával gyógyítja meg az orvos, de mind a kettejüknél hozzáteszi, hogy a külső szépség helyett inkább a belső szépséget nézze ezután az, aki visszanyerte a testi szépségét, és a fél szemével most már az égre tekintsen az a beteg, aki visszakapta a látását. Ugyanígy a locsvecs embernek is az a végső utasítás, hogy rágalmaznia nem szabad most, hogy már meggyógyult a betegségéről. A szerelem betegének adott tanácsokat idézném még. A jányokat úgy nézd, mint egy darab fákat. A csókokat kerüld, mint a vipera mérget. Románákat ne olvas. Ha leánnyal kell beszélni, nézzel a feje felett. Ha mosolyog rád, dugd be a füled. Ezek a tanácsok, amiket a Sárospataki Református Kollégium fiú tanulóinak ad, ugye az Aesculapius. Jól látható, hogy Szatmári Paksi művében, ahogy az 1770-es években Losoncon, Nagyenyeden, Kolozsvárot, Sárospatakon szokásos, a tragikus és a komikus beszédmód együtt jelenik meg, amit csak felerősít egy olyan szereplő, Mórió vagy a vad Gumzsa, aki egyfajta rezőnérként élve a bolondok jogával minden eseményhez obszcén, szókimondó, keserű reflexiókat fűz. 20 évvel később, ugyanitt a Sárospataki Református Kollégiumban keletkezett egy olyan érzékeny játék, Barca Falvi Szabó Dávid tollából, amelyben már nincs sem humor, sem obszcenitás. A játék címe azt jelzi, hogy itt egy olyan szerelmi szenvedélyről van szó, amelyben egyértelmű és visszafordíthatatlan pszichoszomatikus tüneteket okoz a visszafojtott és tiltott érzelem. A kisasszony már az első jelenetben szerelmét nyavajaként nevezi meg, és az őt foggató szobalány is csupa orvosi terminust használ. Igyekezem egész örömmel elesett állapotodat megorvosolni. Ne titkold hát el nyavajának tárgyát, mert ha a szemérmesen rejtegeted, elterjed a sebhelyt mutató kelevénye, s éltett fonalát elrágja. A kisasszony pedig azt válaszolja, én csak fájdalmam mérgét növelem, a béhártyásodott sebet kiváljván. Nem érzettem eddig soha is a szerelem dühösen omló nyilait, melyek csak egy szempillantásba is annyira összveszaggatták gyenge szívemet, hogy rohanó lövését, mármint a szívének a dobbanásait, jaj, tovább nem állhatom. Ennek a szerelmi szenvedélynek a végkimenetele nem is lehet más, mint a halál. Hiába hív el az Orda atya két orvost és egy botanikust, magát a nagy borhávét, akihez Csokonai is épp versett, mire a kolostorba vonult szerelmes visszatér, addigra már csak a leány holttestére borulhat rá. Ahogy előadásom címében is jeleztem, itt most egy nagyobb egység következne a csíksomlyói pasiókban levő betegségekről, de olyan nagy az anyag, hogy szétfeszíteni ennek az előadásnak a kereteit. Csak azt jegyezném meg, hogy a komédia és az érzékeny játék mellett a vallásos színjátékokban a csíksomlyói pasiók 1720 és 60 közötti szövegeiben is ott van a bűn és a betegség, mint az emberi élet attribútuma. A betegségek, mint az emberi élet szenvedéstációi jelennek meg a pasiók keretrendszerében és a szövegek paratextusaiban, főként az epilógusokban. Jobb szenvedése, mint ószövetségi előkép három korai színjáték alaptémája. A ferences Tirzoda Molina 17. századi színjátékának, a Szevillai Szédergőnek a parafrázisa pedig további négy színjáték egy-egy jelenetében kerül elő. A bővebb tanulmányban ezek bemutatása mellett részletesebben elemzem majd azt a színjátékot, egy 1741-es pasiójátékot, amely a hét főbűn szerepeltetésével mutat be egy olyan lelki és testi betegségkatalógust, amely a saját szűkre szabott formai szabályai mellett is érzékletesen és a mindennapi életből vett képekkel vonultatja fel a kevésség, a paráznaság, a fösvénység és a többi bűnöseit, és a pokolban rájuk váró szenvedéseket. Köszönöm szépen!